Képzeljétek, a héten udvarhelyen jártam, és végre megtanultam, hogy a patkó nem az, amire én eddig gondoltam. Miközben próbáltam bejutni a városba, a jó nagy dugóban, és azt hittem, hogy néha már csak a jóisten tartja össze az autót alattam, rájöttem, hogy nem emlékszem, mikor mentem úgy végig udvarhelyen, hogy valamelyik ki- vagy bejárata ne lett volna becsületesen feltúrva. Én nem is tudom, hogy lehet ezt a folyamatos útfelújítást épésszel bírni. Na de nehogy azt higgyétek, hogy ezzel a komoly fejlődéssel csak nektek kell megbirkózni. A héten még Szentgyörgyön is jártam, és ott sem jobb a helyzet, sőt, vásárhelyen sem, és tortáról ne is beszéljünk. Úgyhogy arra a végkövetkeztetésre jutottam, hogy nálunk a kampány útfelújítást jelent, a felújított út a jólét legláthatóbb jele, és a polgármesterek azt hiszik, ha van aszfalt, akkor minden van. Csak hát ez nem pont így van. Lássuk, mi minden volt a héten, ami nem aszfalt, de annál fontosabb. Szia udvarhely, ez itt a Tilos a B, az UH.ro zajcsökkentő műsora. Én Kis Anna vagyok, és ahogyan már megszokhattátok, hozom a hét fontosabb híreit. I'd like to begin with a fact. Izgalmas hétvége elébe nézünk, kedves udvarhelyiek, mármint néztek ti, mert nektek lesz vasárnap előválasztás. Vagyis három daliás RMDS jelölt közül választhatjátok ki azt az egyet, aki majd a szövetség színeiben mérettethet meg június 9-én. Sokan mondták már, hogy az RMDS demokráciás dit játszik udvarhelyen, úgyhogy akkor erre csak azt mondanám, hogy hát játszódjatok ti is azt, és menjetek el szavazni egyet. Jól beleszaladtam a vasárnapba, de menjünk vissza a múlt hetire, mert hogy azóta a légi és tengeri közlekedésünkkel becsatlakoztunk a schengeni térséghez. Legalább a fellegekben és a habokban, mert még eltelik egy kis idő, ameddig a Bors Ártánd átkelőt nem veszük majd észre. A lényeg, hogy a nyaralásra is ennyivel hamarabb jutunk el, de világgá menni is valamivel könnyebb lesz majd, amikor megtelik a pici hópatánk az itthoni élettel. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, nekem a hivatali és ügyintézős teendők közül a román posta szokott a begyemben lenni. Valahogy ez az az intézmény, ami mind a mai napig úgy néz ki, mintha még mindig kommunizmus lenne nálunk, ahol csúnyán néznek a csigalassúsággal gépelő és kockás füzetbe író nénik, és ez az az intézmény, amelynél olyan állami módjára a rövid nap az rövid nap. Na de a hetekben felkelés volt, mert sztrájkot hirdettek, és amikor elolvastam, hogy vannak postai alkalmazottak, akik 30 éve dolgoznak ennek az állami vállalatnak és minimálbért keresnek, akkor azért egy kicsit kinyílt a bicska a zsebembe, és nem a giseusténi flegmasága miatt. A posta alkalmazottjainak nagy részét minimálbérrel fizetik, ami jelenleg 2100 lejt jelent. A követeléseik szerint legalább nettó 400 lejes emelést szerettek volna. A román posta vezetősége erre annyit reagált, hogy hát oké, de mivel csak az alkalmazottak egy ötödét támogatta az általános munkabeszüntetést, nem hinnék, hogy ez a sztrájk bármin is változtat majd. Ilyen az, amikor létminimumon tartanak emberek ezreit, akiknek elképesztő érvágás lenne, ha a sztrájk miatt nem érkezne meg a fizetés, úgyhogy azok már saját magukért sem és egy méltányosabb bérezésért sem mernek kiállni. Na de közben a héten csodával határos módon tettek pontot a dolog végére. Bogdan Iván, a kutatásért, innovációért és digitalizációért felelős miniszter bejelentette, hogy 350-370 lejjel emelik a postai alkalmazottak bérét. Ráadásul ezt az emelést is két részletben ugorják meg, az egyik fele jön július 1-től, a második majd csak szeptemberben. És addig meg pont annyit inflálódik majd az a pénz, hogy nagyon érezhető is lesz. Nesze semmi, fogd meg jól. Ó, és hát ha már az állami bérezéseknél tartunk, Lígia Déka tanügyminiszter a héten bejelentette, hogy munkacsoportot hoznak létre azért, hogy kidolgozzák a tanárok teljesítmény alapú fizetésének a módszertanát. Már alig várom, hogy ennek a szakmunkacsoportnak a háta mögé bújva előrukkaljanak valami agymenéssel arról, hogy hány leadott lecke, hány megírt felmérő, hány pszichésen megterrorizált gyermek és hány megvert tanár kell a legjobb fizetéshez. Végre egy kutatás, amiből valami bizalomkeltő dolog derül ki. Az ACCEPT jogvédő szervezet által készített felmérés eredményei szerint a romániaiak 56%-a egyetért az azonos nemű személyek házasságkötésével, vagy úgy egyáltalán a kapcsolat jogi elismerésének valamilyen formájával. Egyrészt ez egy növekvő tendenciát mutat 2021-hez képest, amikor csak 43% gondolta így. A megkérdezettek 70%-a azt nyilatkozta, hogy bármilyen modellben is él a család, törvény kell védje azt. Fölöttébb örvendetes az is, hogy úgy látszik, az emberek elkezdték megérteni, hogy attól, mert az azonos nemű párok egyenlő jogokat kapnak, a heteroszexuális társadalom nem veszít semmit. Legalábbis ezt a megkérdezettek 72%-a gondolja így. Csak hogy ez a kérdés mindig egy jó politikai ütőkártya lesz, hiszen sokaknak fekszik az azonos nemű és az LMBTQ plusz párokkal való riogatás, a kereszténység zászlaja, ami olyankor, amikor például lopni kell, vagy vagyont halmozni, na akkor nem számít. A kutatásból mindenképp kiderül, hogy elméletileg nem vagyunk éppen annyira konzervatívak, mint amennyire mondanak minket ezek a mélyen hívő és védelmező politikusaink. Na de forduljunk rá a hét politikai eseményeire is, mert azokból is volt pár. Bukaresti mini csúcs volt a héten, Klaus Johannis államfő meghívta Orbán Viktort, az Európai Tanács elnökét, Charles Michelt és a belga, illetve horvát miniszterelnököket is, hogy az unió új stratégiai menetrendjét munka megbeszéljék. Orbán Viktor mindenek előtt természetesen Kelemen Hunorral négy szem közt találkozott, hogy miről folyt a diskurzus, nem tudni, de az RMDS szponzorált posztjából kiderül, hogy mi magyarok azt akarjuk, hogy jó irányba változzon az Európai Unió. Hogy ez a jó irány pontosan mit jelent, kinek jó, mikor, hogyan, arról már nem szólt a poszt. De hát persze mind tudjuk, hogy az egyszerű, könnyen megérthető üzenetekkel sokra lehet menni, vannak helyek, ahol ezt tökélyre fejlesztették már. Csoma Botond ezen a héten a Székelyhonon megjelent cikkében hozta a kampánylózungokat, de nem is ez az érdekes, mert ezeket már hallottuk, és még fogjuk egy darabig. Ami viszont érdekes, hogy a portálon megjelenítették, hogy a szóvivővel készült interjú támogatói tartalom, ami, ha jól értelmezem a helyzetet, akkor magyarul fizetett hirdetést jelent. Sőt, múlt héten szintén támogatói tartalomként jelent meg egy Kelemen Hunorral készült interjú a Székelyhonon és a Krónikában is. Ezek szerint a Fidesz holdudvarához tartozó médiatér konglomerátum, az erdélyi Kesma, rendesen számláz, amikor arról van szó, hogy az RMDS narratíva háborítatlanul felkerüljön ezekre az oldalakra. Mert hogy a Főtér.ron az elmúlt hetekben éppen borbolyra photoshopoltak egy Trump parókát. Nehéz az élet, amikor több sajtóorgánum nincs kontroll alatt, mint amennyi igen, főleg kampányban. A tegnap véglegesítette az RMDS az európai parlamenti választáson induló jelöltek listáját, aminek az első kettő darab befutó helyén Winkler Gyula és Vince Lóránt vannak. Meglepetés. Harmadik, szinte minden bizonnyal nem befutó helyen Szilágyi Dóra emese. Úgyhogy az RMDS ismét szépen teljesített női kvóta témában. Ott a listán? Ott a listán. Ó, és még mennyien? Szem szerint 46-an egyébként, a biztonság kedvéért ekkora a lista, ha netán több százezres tömegek kezdenének az RMDS-re szavazni, mondjuk Dél-Romániából. Legyen kit kiküldeni az EP-be képviselni a magyar érdeket. A héten az Aur házatáján is banzáj volt. A Maros megyei jelöltek a Vásárhelyi Kultúrpalotában tartottak bemutatkozó eseményt, ami népriogatással kezdődött. Mert Simeon szerint Csolákó és az RMDS megegyeztek arról, hogy a román pártok nem indítanak közös polgármester jelölteket a fontosabb erdélyi városokban. De még szerencse, hogy itt vannak Simeonék, akiknek minden román számít. Még akkor is, ha a kis magyar tengerben kintelenek élni, ahol a sovén RMDS uralkodik. Érdekes stratégia egyébként, hogy nem csak a Maros megyei románokat célozzák be, hanem a magyarokat is azzal, hogy vegyes etnikumú személyeket válogattak fontos tisztségekre. Krisztián Vöntú, aki elvileg félig román, félig magyar, szintén orvos és a polgármesteri székre pályázik. A neve alapján szintén vegyes családból érkező 29 éves Rözván bíró, pedig a megyei tanácsot igazgatná. Szóval látszólag nagy a magyar szeretet, de pont a héten kaptam el kocsikázás közben a Marosvásárhelyi Rádióban azt a hírt, hogy Bukarestben azt is kitalálták, hogy szüntessék meg a könyvtárak magyar részlegeit, és törvénytervezetet nyújtottak be arról, hogy egyetlen intézmény se vásárolhasson többet magyar nyelvű kiadványokat. Szerencsére ezzel az ötlettel nem jutottak messze. Ami biztos, hogy egyre több felmérés érkezik, amely szerint túl nagy népszerűségnek örvend az Aur a fiatalok körében. Az IRÉS kutatása szerint, amiben 800, 18 és 35 év közötti fiatalt kérdeztek meg, a válaszadók 23%-a mondta azt, hogy ha másnap lenne az államelnök választás, akkor bizony Simeonra ütné a pecsétet. Az is kiderült továbbá a kutatásokból, hogy a fiatalok a legkevésbé bíznak a politikai pártokban, sőt, azoknak a közösségi médiás kommunikációs próbálkozásaiban még kevésbé. Szomorú az, hogy ezekre az eredményekre a politikusok reakciója mindössze annyi, hogy hát ez természetes, mert a fiatalok rögtön akarnak változást, türelmetlenek. De valamiért senkinek nem jut eszébe komolyan foglalkozni azzal a kérdéssel, hogy mi az, amit az AUR valóban kínál a fiataloknak. De úgy egyáltalán bárkinek. És ez miért megkapó az állampolgárok számára? És legyek ma pozitív. Mit kellene a történelmi pártoknak tenni, milyen stratégiát kéne építeni, és hogyan kéne kormányozni ahhoz, hogy azok a tömegek, akik ma a radikális szélső jobboldali lózungokban látják a megoldást a problémáikra, ne engedjenek ennek a csalogatásnak. De a valóság sajnos az, hogy ez a posztkommunista térség egyáltalán nem a liberális demokrácia felé tart, sőt, a héten mutatták be a Madlovics magyar szerzőpáros könyvét, amely azt taglalja többek között, hogy Románia mitől patronális demokrácia. Vagyis még a pártok feladata az lenne, hogy különböző ideológiai elvek mentén versengjenek abban, hogy ki hogyan használná a közhatalmat, addig a valóságban a pártok különböző kliensállózatoknak a fedőszervezetei. Tehát politikai és gazdasági klánok működnek, amelyek a pártokon keresztül akarnak még több hatalomhoz jutni. Csak hogy könnyebb legyen, képzeljük el ezt úgy, mint egy piramis hálózatot. Ilyen patronális demokráciában él Ukrajna, Bulgária és Szlovákia is. Mivel Magyarországon csak egy ilyen hálózat van, egy piramis van, azt már a patronális autokráciákhoz sorolták a szerzők. Ez volt a Tilos a B-mára, legyen egy szép hétvégétek, és menjetek el szavazni egyet vasárnap. Én Kis Anna voltam, minden szépet, sziasztok! I'd like to begin with a fact.